Folytatjuk a szabad esést így hét után. A vendégeim már itt vannak velem, Varga István László és Varga Bonifác Péter. Szervusztok, üdvözlök titeket.
Üdvözlünk mi is, és a hallgatókat is.
Tudjátok, egyrészt köszönöm ezt a könyvet, amit küldtetek, nagyon jó marketinggépezetre val. Gondolom két személyes marketinggépezet. Elérte a hatását, látjátok, de ami megütötte a szememet elsősorban, és rögtön egy vitával fogom kezdeni, elmondom a könyv címét, meg azt, hogy mivel foglalkoztok így együtt. Paradigmaváltás a gyermeknevelésben. Észbontó 2, 4 lépcsős modell. Ezt mondjuk nem értem, ezt az elejét. Ez micsoda az Észbontó 2, 4 lépcsős modell?
Volt egy első könyvünk 6 évvel ezelőtt, ami kifejezetten a gyerekeknek
szól. És ráírtátok az új könyvnek a borítójára?
Igen.
Ja, na mondom, én egy marketinggépezet. Na és akkor mondom az alcímet. Így nevelj boldog, és most figyelj, sikeres gyermeket. Na, és akkor felteszem az első. Mi van?
Persze, tudjátok? A Boni rögtön rámutatott, hogy én válaszoljak rá, de igen. Mondjuk nyilván ez egy provokatív cím.
Oké.
Ez így van.
De oké, akkor most ezzel fogjuk kezdeni, jó, ezt a beszélgetést. Miért kell nekem sikeres gyereket nevelnem? Mert Csóró nem elég az neki, hogy megküzdjön a mindennapokkal, meg velem, meg az anyjával. Még azt is kell neki, vagy azt is rá kell tenni, hogy siker. Én egy olyan iskolába jártam, általános iskolába, ami úgy terjedt el a köztudatban, hogy egy versenyistáló. És akkor az nekem nem volt annyira jó ám, tehát hogy ezt megértve, nyilván hallva azt, hogy egyébként is így beszélnek erről az iskoláról, és érezve a saját bőrömön, szóval hogy ez a gyerekkort meg tudja keseríteni. Miért kell sikeres gyereket nevelni?
Akkor messzebb megyek a gyerekkorhoz. Versenyistállóból járok, mert a Panonai Bencés gimnáziumban végeztem, és amikor bekerültem, akkor rá kellett jöjjek, hogy hát siafoki kisrác, az okosnak tartotta magát, de nem annyira okos. És aztán rájöttem arra, hogy bizony kitartásról, meg elszántsággal az okosak közé tudtam magam húzni. Tehát én, ha innen nézem a dolgot, akkor a versenyistállónak volt szerepe, mert hatással volt rám. És nyilván a boldogságnak, az boldogság, hogyha mondjuk ötöst kapok, és nem négyest. Tehát nekem ez jó dolog volt.
Az akkor egy jó adag dopamin, de úgy leélni egy gyerek, vagy úgy megélni a gyerekkort, hogy folyamatosan versenyhelyzetben vagyok, és nekem mindig teljesítenem kell, és ott van előttem, hogy oké, nem elég az, hogy kreatív vagyok, és szépen tudok rajzolni, vagy énekelni, de még jó jegyeket is kell, meg egy olyan helyen, olyan közegben kell folyamatosan teljesítenem, ahol egyébként stresszben vagyok, ez egy olyan poszttraumát tud okozni.
Ebben teljesen egyetértek. Sőt, annyira, hogy valóban van olyan barátom, aki kifejezetten nem érdekli ez a versenyhelyzet, nagyon jó verseket ír, és nagyon jó kreatív dolgai vannak, és baromi jól érzi magát az életbe. Jó gyerekkora volt, és jó tanuló volt.
A másik dolog, amiért meghívtalak benneteket, bocs, és mindjárt Bonifász, tiéd a szó, az meg az, hogy István, te jövőkutató vagy. Na ennél, ez egy nagyon szexi dolog ma, a jövőkutatónak
lenni. Hát nagyon szexi, de azért mi se tudjuk jobban, maximum, hogy lépcsővel járunk előrébb, mint mások.
Oké. Nem baj, az egy lépcső és lépcső, meg ugye a digitalizált világban való gyereknevelésről fogunk beszélgetni, igen. Bonifác.
Igen, tulajdonképpen erről szól a könyvünk, a digitalizált világ. Én a sikerről egy kicsit elvonatkoztatnék, tehát a siker az mindenkinek szerintem más. Az, hogy versenyistálló valakinek, az, hogy akkor versenyezni kell, és meg kell élni azt, hogy az első vagyok, mindig én vagyok az élen, de például egy siker, hogy egy családban ugyanúgy lehet az is, hogyha mondjuk egy boldog és szerető kapcsolatban vannak a szülők a gyermekekkel. Tehát mi tulajdonképpen, és szerintem számomra is teljesen más a siker, mint valószínűleg számodra a siker. Tehát a sikernek a gondolatvilága, a sikernek az, hogy mégis mit jelent számunkra.
Igen, mert ez a szó azért az át lett itatva rendesen egy ilyen...
Hát
ilyen formában pejoratív, mert hogy mi az, hogy sikeres gyerek. Ez így önmagában, sikeres gyerek. Tökre ellentmondásos, nem? Na jó, ma menjünk rá, hogy István, te jövőkutató vagy, és mint jövőkutató neked fontos volt az, hogy ebben a digitalizált világban, ugye az alfa generációt mondtad még odakint, hogy beszéljünk az alfa generációról, hogy ebben a digitalizált világban mi hogyan fogjuk megtalálni velük a közös hangot.
Azért nehéz, mert a mostani szülők mondjuk Y-ok vagy X-ek, tehát ugye ami azt jelenti, hogy 65 és 80 között születettek. Az ő életük jelentős részében nem volt digitális világ. Tehát amikor ő nekik ez bekerült az életükbe, akkor már 30 évesek voltak, mondjuk, most mondtam egy példát, lehet, hogy csak 25. Uh-huh. Tehát amikor bejött a digitalizáció, vagy bejött az, hogy számít számítógépet használunk, online rendelünk, és tehát az elmúlt 20-25 évben, akkor az nem vált életelemükké. Miközben mondjuk a Z-generáció számára, akik 95 után születtek, azok úgy nőttek föl, hogy már volt a kezükben valami. Előbb-utóbb valamilyen játék, előbb-utóbb valamilyen számítógép, majd később megjöttek azok az eszközök, mint a nagyok, ugye a nagy monstrumok, általi gépek, és akkor teljesen elvitte őket mondjuk a játék digitalizált formája. Hmm. És nem rúgta a labdát, nem mondjuk, nem tudom, kockázott, hanem kockult. És ugye ez egy jelentős különbség, és a szülők nem ismerik fel azt, hogy milyen veszélyek és milyen lehetőségek leselkednek rájuk normálisan. Én ezt gondolom. Aztán ebből aztán vannak folyamányok, és így szoktunk tovább menni. A jövőkutató azt mondja, hogy na, mi lesz akkor, hogyha én nem tudom, hol jár a gyerek bent az útvesztőben, a digitalizációban, de egyébként ő megteszi a dolgát, és leselkedik rájuk a veszélyt. Na, akkor mi lesz?
Te ilyen szenáriókat állítasz fel jövőkutatóként?
Vannak szenáriók, igen, valaki azt mondja, alapvetően 3-4 szenárió van, az egyik azt mondja, hogy minden megy tovább, nem kell aggódni. A másik azt mondja, hogy hát majd a földanyaság megment bennünket, ha kihasználjuk a kincseit, akkor is lesz elég kincs, és akkor valaki meg azt mondja, hogy nem, lesz egy éles letörés, ami után nem lesz semmi, és újra kezdünk valamit. Nyilván ezek az atomháborúsok. Hát én semmiképpen.
De te melyik vagy?
Nem, én egyik sem. Egyik sem, mert én azt mondom, körülbelül úgy fog kinézni, hogy nagyon be fog most gyorsulni valami a következő 20-50 évben, de aztán rendbe fogunk tudni rakni, ha meg fogunk tudni küzdeni a mesterséges intelligenciának a jelentős erejével. Mármint itt úgy értem, hogy megalázó lesz a különbség az ember és a mesterséges intelligencia által létrehozott valóság között jelentős lesz a különbség.
Mondasz példát?
Persze, hát hogyha most vegyünk egy egyszerű számítást, és mondjuk én megcsinálom 2 perc alatt, ő meg megcsinálja 1 másodperc alatt, akkor az olyan, hogy 100-ból 1.
Majd attól nekem nem kell rosszul éreznem magam.
De hogyha ez versenyhelyzetben van, hogyha ő megalapítja a saját cégét, akkor mindjárt rosszul érzem magam. Ugye 2014-ben Obama megcsinálta a Human Act-et. Az tulajdonképpen azt jelenti, hogy elismeri a mesterséges intelligencia a mint entitást, és az az entitás, ez tulajdonképpen rendelkezhet akár saját vállalattal, rendelkezhet saját gondolattal, sőt, akár felelősségre is vonható. Uh-huh. Most gondoljunk bele, hogy egy ilyen vállalat elkezd versenyezni a mi közös 3 vállalatával, és rendre jobb döntéseket hoz, aminek rendre mondjuk jobb előremutatóbb anyagi vonzata is vannak, és mondjuk 10 év távlatában 100-szor vagy 1000-szer akkora vagyont összehalmoz, mint amit mi mondjuk tettünk a normál hagyományos gondolkodásban.
De akkor azt is mondod ezzel, hogy a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használatával a önértékelésünk csökkenni fog?
Hát inkább ösztönözzük arra, hogy egyre jobb legyen, és azáltal csökken az értékelésünk, hogy rendre elbukunk a mesterséges intelligenciával való mondjuk harcban. Most itt a harc, ez lehet logikai művelet, lehet döntés, döntés előkészítés, vagy lehet döntés következménye.
Akkor ebben a klímában beszélünk most gyereknevelésről.
Igen.
Amiről megírtátok ezt a könyvet, és gyakorlatilag ez ilyen utakat mutat? Vagy miért kellett ez? Vagy ti hogy, te hogy látod ezt a... Igen, hogy látod ebben a klímában a gyereknevelést?
Igen, hát egyrészt az, hogy a szülőnek változnia kell, és föl kell venni a digitális szálakat. Tehát ez a kettő nekem nagyon fontos. Ha nem veszi föl, akkor a gyerek egy külön életet fog élni.
Milyen szinten lehet? Igen, mondj egy példát.
Mondok egy egyszerű példát. 15 évvel ezelőtt mondjuk 5-6 ezer impulzus ért egy normál felnőttet.
Egy nap.
Ma ez 15-20 ezer is lehet akár. Csak ebben a pillanatban, hogy mi beszélgetünk, 10 impulzus ért bennünket, mert erre gondoltál, azt láttad, ezt csinálsz, gondolj bele, hogy mennyi minden van, amit aztán vagy feldolgozol, vagy elfelejtesz. De a mesterséges intelligencia nem fogja elfelejteni. Most visszamegyek. A gyermeket ilyen hatások érik. Ha én nem segítek abban, hogy eldöntse azt, hogy mondjuk mi az értékes, mi az értékterem, mi a digitális szemét, mi a jó, mi a rossz, akkor nagy bajba leszek, mert a gyereknek egy teljesen más valósága lesz, mint amit én be tudnék vinni neki, mint amiben én segíteni tudnék neki, ha akarnék. A gyerek kicsiként teljesen fogalmatlan, mondjuk úgy, hogy agyatlan e tekintetben a rázúduló valóság, tehát digitális valóságot nem érdekli, hogy a gyermek 3 éves, 13 vagy 23. Egy 23 már el tudja dönteni, hogy ezt akarja, vagy nem. Jónak tartja, vagy nem. Értéknek tartja, vagy nem. Követendőnek tartja, vagy nem. De egy 3-5 éves, ha a kezébe adom, mondjuk a számítógépet, vagy a laptopot, vagy az iPad-et, teljesen mindegy, akkor elkezd tallózni a térben. Onnantól kezdve már azon múlik, hogy ezek az eszközgyártók, a nagy monstrumok, a nagy techgyártók mennyire kezdik bevonzani, és erről szólnak most már a gépek, mennyire kezdik bevonzani őt a saját világukba, hogy maradjon ott, töltsön ott időt, vásároljon, mondjon ezt azt, fizessen az életével, fizessen az adataival.
Na akkor ugyanide még egy kérdés, aztán Bonifác rátérünk, hiszen ketten írtátok ezt a könyvet, az fontos lesz, hogy miért kellett ketten, vagy kinek az ötlete volt, hogy ketten írjátok meg, de még mielőtt erre rátérünk, akkor azt mondd meg nekem, hogy a WHO-nak van egy ajánlása, hogy 12 év alatt ne adjunk a gyereknek táblagépet vagy telefont, tehát ne adjunk digitális eszközt. Ez változhat idővel? Ez az ajánlás? Erre te mit
mondasz? Akkor változhat, hogyha a jogalkotás tudja követni a gyorsuló digitalizációnak az őserdejét, amit nem tudunk, hogy nem így van. Tehát a jogalkotás mindig kullogó, ez az egyik. Másik, én azt szoktam mondani, hogy minél később adjunk, tehát a 12 év vagy a 14 év, az teljesen jó. Ugyanakkor, ha mindenki megkapja, tehát a kollektív felelősség, tehát hogy ha mindenki megkapja a számítógépet, és az én gyerekem nem, mert elfogadom a WHO ajánlását, akkor le vagyok maradva. Sőt, a gyerekem van lemaradva. Sőt, akkor kizártam abból a gondolkodásból, amiben ő a közösség részévé válhat, vagy maradhat.
De akkor te mit ajánlasz azoknak, akik nem tudom, 8 éves a gyerekük, és a közösségük az a nagy része már birtokolja ezeket az eszközöket.
Játsszon együtt a gyerekkel. Fedezzék fel együtt a világot, a digitális világot. Apuka is, anyuka is, meg ő is, és együtt, és magyarázza el, hogy mi a jó, mi nem jó, mit tart követendőnek, aztán a gyerek egy idő után úgyis el fogja dönteni, hogy számára mi a jó, vagy éppen mit tart követendőnek.
Szóval kinek az ötlete volt, hogy ketten írjátok ezt a könyvet?
Igen, ez az én ötletem volt, körülbelül 2 éve. Hát tanultam egy marketing digitalizációs eszközt, és erre rá akartam húzni egy terméket. És apának volt annó egy könyve, ugye ez volt az Észbontó, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor miért nem értékesítjük ezt a könyvet, illetve miért nem adunk hasznos tanácsokat még mellette a szülőknek. És pont erről a digitalizációról ugye kezdtünk el beszélni. Tehát például egy tök egyszerű tipp, hogyha mit tudom, egy gyermekednek van TikTokja, biztos vagyok benne, hogyha megfognál a telefonodat, azt se tudnád, hogy milyen videókat kap a gyermeked. Tehát végignéznél 100 videót, biztos vagyok benne, hogy egyrészt nem is értenéd, hogy mi történik ott, nem. Mert lehet, hogy olyan mémeket néz, vagy olyan mit tudom, szlengeket használnak azokban a videókban, amiket te nem is értesz. Vagy egyszerűen nem tudnád felfogni, hogy ez mégis miért hasznos, miért értelmes a gyermeket számára, viszont hát ő mégiscsak ezeket a dolgokat nézi, tehát teljesen más a valóságotok, teljesen más a digitális valóságotok. És a könyvvel tulajdonképpen ezt akartuk közelebb hozni, hogy hogyan érteted meg a gyermeket digitális valóságát, hogyan kerülhetsz ezáltal közelebb a gyermekedhez.
Igen, mert ugye legtöbbször azt mondja egy szülő, hogy nekem erre hogy lenne már időm, hogy ennyi hülyeséget megnézek, de nyilván kötelességed, mert hogy a gyereked ezt fogyasztja. Szóval ez egy ilyen 22-es csapdája. Igen, tehát muszáj, hogy a gyereknevelésben ilyen módon is részt vegyél, hogy hát, tudjad, hogy ő mit nézeget, de hát akkor hogy szűröd meg? Azt, hogy oké, hogy döntöd el?
Nem mert ugye megszűrni.
Például felkészülök erre az adásra, nyilvánvalóan, hogy ezt a 3 nap alatt, ezt a 305, kicsit több, mint 350 oldalas könyvet nem olvastam el. Tehát kiszűrtem azt, hogy ami nekem fontos, és amikből ezt a beszélgetést létre tudjuk hozni. De hogyan készülök fel arra, hogy a gyerekem nevelése közben azokat, amiket ő fogyaszt, azokat valahogy meg kell szűrni.
Hát meg kell ugrani a digitális szakadékot, ez az egyik.
De
hát
megint dobtál egy gumicsontot ide nekem.
45 vagy 50 éves kornál van a digitális szakadék. Hogyha a szülő ezt elengedi, akkor pórul jár a gyerek. Ez az egyik. A másik, hogy hát a szülőnek össze kell szednie magát a tekintetbe is, hogy több időt töltsön a gyerekével, sőt, tovább megyek. Pont ez az a kor, amikor a legjobbat kéne kihoznia magából, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a most 3-5-10 éves gyermek 15 vagy 20 éves korában mit lát a szülőből. Uh-huh. Tehát ő azt látja, hogy már a pályáján túl, a zenit végén már lefelé kullog, szegény, elfáradtan teszi a dolgát, vagy azt mondja, hogy apa most van a csúcson, és így hatással is tudok lenni rá, mert a gyerekek alapvetően attól tanulnak, akit fölnéznek, uh-huh. akit elfogadnak. De ez a legjobb. Sőt, a tanításban is így működik. Tehát a szülőnek alapvető készségének kéne, hogy legyen, hogy mondjuk fejlessze például a digitális tudását, vagy a gyerekkel töltött szabadidő értelmesebb eltöltését. Én erre szoktam mondani, hogy játszanak együtt. Én ugyanezt megtettem. Volt egy olyan Dark Orbitnak nevezett játék, valami eszméletlen marhaság, hogy a galaktikus térben ott lőtték halomra egymást űrhajókba, klánokba szerveződve, és beszálltam én is. És te elmondtam nekik, gyerekek, ez a játék, igen, bal kezemmel nyomom a lövésgombot, jobb kezemmel megirányítom a joystickot. És mondták, hogy igen. És mondom, ebben mi a jó? És ezzel az egy kérdéssel gyakorlatilag rájöttek, hogy igen, hát vannak értelmes játékok, közösségépítő játékok, vannak kreatív játékok, fejlesztő játékok. és akkor abba is hagyták. De mire én észbe kaptam, öten a barátaival 1200 órát töltöttek el benne. Oh, 1200 órát meg lehet tanulni angolul.
Ez mondjuk én 10-12 évesen volt. Viszont visszatérve van egy olyan fogalom a könyvünkben, hogy 24 órás szolgálat, 24-7 órás szolgálat, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szülőnek mindig ott kell lennie a gyermekével. Nagyon nehéz természetesen, viszont itt tulajdonképpen inkább arra kéne fókuszálni, hogyha a gyerek kérdez, akkor arra tudjunk válaszolni. És természetesen szerintem nehéz mindenre mindig ugyanakkor és akkor válaszolni, viszont amikor őt éri az impulzus, akkor kell megfogni ezt, mert különben ő el fog menni. Én is emlékszem, hogyha esetleg apa nem tudott, apa nagyon sok minden tudott választ adni, és ezért nagyon jó a kapcsolatunk. Viszont, hogyha esetleg nem tudott volna, akkor én elmentem a haveromhoz, valaki máshoz, és megkérdeztem tőle a kérdésemet, aki teljesen máshogy válaszolt, mint az apa válaszolt volna.
Na, folytassuk itt akkor a beszélgetést. Varga István László és Varga Bonifác Péter a vendégeim. A gyermeknevelésről, meg a digitális térben való gyermeknevelésről beszélgettünk. Ezt természetesen tovább bontjuk pár perc múlva, a zene után.